Kedves testvéreim, zenei szolgálatok és versek, illetve Zsoltár felolvasás következik még az ige hirdetés előtt. Úgyhogy ezt is áhítattal és odaadással hallgassuk, akkor először egy énekkel kezdjük.
Erőt adsz minden helyzetben, te vagy a kincsem életem, te vagy a mindenem. Kereslek, mert oly drága vagy, nincs mivel pótolhatnálak, te vagy a mindenem. Jézus, mi
Zsoltárt fogunk most meghallgatni.
Dávid Zsoltár, a századik Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vígassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr, az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőjének juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin tornácaiba, hálaadással, tornácaiba, dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre az ő hűsége.
József Attila költőnktől egy vers előadása következik.
Isten itt állt a hátam mögött. Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte az egész világot. Négy kézláb másztam, álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy lesz még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Gyönge a testem, óvja félelem, de én a párom mosolyogva várom. Mert én velem a hűség van jelen, az üres, űrben tántorgó világban.
Rebeka fogja elmondani a saját egyik versét.
Lelkem keresi, keresi a titokzatost. Titokzatos nem lebenti fel titokzatos fátylát hamarost. Lelkem keresi, ó, dehogy adja fel. Titokzatos szíve dobog, érzem, hogy értem, megérthető jel. Lelkem keres, titokzatos, hol vagy? Ó, lelkem megszomorodik már, hiányodban, betakargat a fagy. Lelkem elcsendesül, titokzatos elfelejtett, marogat a való élet, egyedül hagyattam. Ám egy ismerős érzést itt felejtett. Lelkem megrendül az érzés érzetén. Titokzatos ott volt végig, mikor deszkán lebegtem emberi léttengerén. Lelkem összerezzen, de máshogyan, valahogy talán mégis itt van, érzem, titokzatos leül mellém méltóságosan. Lelkem ünnepélyi lángot gyújt ma, titokzatos címem palástját beledobom. Megtaláltál, gyermekem, könnyezve mondta. Lelkem mostoha világban otthonra talált. Két tenyér lett az otthonom, átszegzettek. S hogy otthonom lehessen, elszenvedte a kínhalált.
Egy Isten dicséret következik.
Az Úrnak lelke legyen rajtam, jöjjön, aki szomjazik, legyen az életén. Az Úr az, aki fölkent engem, ő ad szabadságot, fényt a sötétben élőnek. Amen, amen, amen.
És befejezésű Dávid az egyik versét fogja elmondani.
Csak én maradtam. Kivonom a kardom, szememben nyugalom. Előttem végtelen sereg, mögöttem egy fenyő remeg. Megígértem, hogy nem sírok, s most várnak már a sírok. Az égre tekintek messze fel, egy búsólyom repül el. Tombol az ellenség, felém rohan, egyedül állok, nekem szól a roham. Megszorítom a markolatot, várom a sorsot, nem marakodok. Becsukom a szemem, és látom, mögöttem lángoló sereg, nem állom. Kivont pallossal az angyalok, tudatják, hogy egyedül nem vagyok.
Krisztusban, szeretett testvéreim! Ebben az évben ez az utolsó szombat, és hálaadásra jöttünk össze. Méltó, hogy az Istennek hálát adjunk, és visszatekintsünk az elmúlt esztendőre, illetve bizalommal a jövőbe is tudjunk tekinteni. Ezért a mai alkalommal nem annyira ige hirdetés fog elhangzani, hanem inkább egy önreflexiót segítő elmékedés. De annak első felében mégis szeretném, hogyha megnéznénk Pál apostolnak a leveleinek az első részeit, mindazokat a leveleket, amelyekben ő hálát ad valamiért. És ebből vonjuk le azért a tanulságot, mert Pál apostol valamennyi levelében van hálaadás. Tehát az ige hirdetés első felében ezzel szeretnék foglalkozni, viszont az Isten tiszteletünknek az alapigéje az a 90. Zsoltár 12. versében megírtak alapján lesz. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Egy másik fordítás szerint, Uram, taníts meg számba venni napjainkat, hogy eljussunk a szív bölcsességére. Nekem mind a kettő szimpatikus, mind a kettőnek van komoly üzenete. De mielőtt ezzel foglalkoznánk, akkor nézzük Pál apostolnak sorba a leveleit, úgy, mintha most tulajdonképpen az Isten lelkétől hitelesített jegyzőkönyvekbe tekintenénk be, mennénk az egyik gyülekezettől a másikig, utána a következő gyülekezethez, majd az azt követő gyülekezethez, és mindenhova betekintünk az Isten lelkétől hitelesített jegyzőkönyvekbe. Hogy mit írott a gyülekezetekkel kapcsolatban Pál apostol. Hiszen a Szentlélek ihlette azokat az írásokat, amelyeket Pál apostol írt ezeknek a gyülekezeteknek. Tehát az első levél, a rómaiakhoz írott levél, és a római levélből az első fejezet 8. versét így olvasom. Először hálát adok az én Istenemnek, a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Tehát a római keresztényeknek olyan hitük volt, hogy az egész világon annak elterjedt a híre. A Krisztusba vetett hitükről úgy tudtak tanúságot tenni, és úgy éltek. De nézzük a korintusi levelet. A korintusi első levélben van hálaadás, a második levélben nincs. A korintusi első levélben, a 4. verstől így olvasom az Isten igéjét, az első fejezetből. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, amely néktek a Krisztus Jézusban adatott. Mivel, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben. Amint megerősítetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. Úgyhogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését. Aki meg is erősít titeket mindvégig fedhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hát rengeteg kegyelmi ajándékot kapott a korintusi gyülekezet. Még akkor is, hogyha nagy bűnök fordultak egyesek életében elő, sajnos komoly bűnök. De itt írja Pál apostol, hogy nagyon komoly. Rengeteg kegyelmi ajándékban részesültek, és ezekért hálát ad az apostol, és azt mondja, hogy meg is fogja az Úr őket erősíteni fedhetetlenségben, tehát azon az életszentség útján, amin elindultak, azt teljessé fogja tenni Jézus Krisztus napjára. Tehát láthatjuk, hogy ezért például Pál apostol hálát adott a korintusi gyülekezetre vonatkozóan. De nézzük, menjünk tovább, tekintsünk be egy másik gyülekezet életébe is. Ott vannak az efezusi hívők, az Efezusban található gyülekezet. Na lássuk, hogy itt mit fog kiemelni, miért ad hálát az apostol. Tehát az első fejezet 15. versétől így olvasom az Isten igéjét. Annak okáért én is halván a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szenthez való szereteteteket, nem szűnünk meg hálát adni ti érettetek, emlékezvén rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében. Hogy világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének és gazdagsága a szentek között. És még egy vers. És mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének ama munkája szerint. Mi az, amit az apostol kiemel különösen? Azt mondja, annak okáját én is halván a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szerelmeteket. Olyan nagy dolog ez, amit itt kiemelt az apostol. Hát nem egy elcsépelt dolog, hogy hát igen, a rómaiaknak is ezt mondta, hogy a ti hitetek az mennyi, mekkora példa, és már nagy híre van, mindenhol az egész világon, és hát itt az efezusiaknál is, itt ezt dicséri meg. Kedves testvéreim, mindjárt látni fogjuk, hogy itt nem erről van szó, hanem ez az alap, ez a minden, ez a csúcs, az alap is és a csúcs is. Az Isten életében a Krisztusba vetett hit, és az abból fakadó krisztusi szeretet. És ezért ad hálát az apostol. Ez a fundamentum, az alap. Tehát ne a közfalakkal foglalkozzunk, meg a szőnyegekkel, meg a butrokkal, azok annyira jól állnak, de ha az alapok nincsenek rendben, a ház összedől. Tehát az alap, az legyen rendben. És az a Krisztusba vetett hit. De menjünk tovább, akkor tekintsünk be a Filippi gyülekezethez. Lássuk, hogy Pál apostol korában a Filippi gyülekezet milyen állapotban volt, és az apostol miért tudott hálát adni? Az első fejezet 3. versétől. Hálát adok az én Istenemnek minden ti rólatok való emlékezésemben, mindenkor minden én könyörgésemben, mindeniketekért nagy örömmel könyörögvény. Mivel, hogy részt vettetek az evangélium ügyében az első naptól fogva mindez ideig. Miben tűnt ki a filippi gyülekezet? Kedves testvéreim, miért ad hálát az apostol? Hogy az első naptól kezdve a Filippiben levő testvérek teljes odaadással részt vettek az evangélium hirdetésében. Odaálltak Pál apostol mellé, és közösen képviselték az evangéliumot. És ebben kitartottak. Ez egy az ottani hívőknek a jellegzetessége volt, és ezért hálát ad az apostol. És akkor nézzük ezek után például a kolossei levelet. Tekintsünk be a kolossei levélbe, és mi lehetett ott a gyülekezetben, amiért az apostol hálát tudott adni? Már nehogy azt gondoljuk, hogy valami szépeket ír azért, hogy nekik tetszen, azért írja, mert ezek valós kijelentések. Ezek olyan kegyelmek, amelyek ott jelen voltak, amiket ő megtapasztalt. A kolossai levél első fejezet, 3. és 4. versét olvasom. Hálát adunk az Istennek, és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyának mindenkor ti érettetek könyörögvén, mivel hogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, amellyel minden szentekhez vagytok. Hát, kedves testvéreim, nem döbbenetes ez? Ez az alap. Az apostol ezért ad hálát. Erre lehet építeni, hogyha ez hiányzik, minden összedől. És akkor, talán most nem veszem végig a Tesszalonikai első és második levelet, hogy ne húzzam el az időt, de azért megemlítek egy levelet. Többek között, hát például a Galatákhoz írott levélben semmi dicséret nincs, semmi hála. Nincs amiért a hálát adjon az apostol, hanem azonnal a probléma a lényegére tér, hogy a gyülekezet más evangéliumhoz tért, a törvény által akarnak megigazulni. Nem a Krisztusba vetett hit által, hanem a törvény által. És így lehetetlent kísérelnek meg. És Pál apostol, hát teljesen meg van rendülve. Tehát szerintem a legsúlyosabb levél, legsúlyosabb üzenetet hordozó levél a Galatákhoz írott levél. És hogyha megnéznénk például a Filemonhoz írott levelet, az itt még tekintsünk be, mert ott van a Timóteushoz írott levél is, meg a Filemonhoz írott levél, hogy az egyéni levelekhez mit írt az apostol, mi az, amiért hálát ad. Talán még a Filemonhoz írott levélből azért olvassak fel egy részletet, mert hát itt is. Látni fogjuk, hogy mit emel ki. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor emlegetvén téged az én imádságaimban, mert hallottam a te szeretetedet és ama te hitedet, amely benned van az Úr Jézushoz és minden szentek irányába. Ez az alap. Ez a fundamentum. Ezért ad hálát. Ebből lehet kiindulni. Ha ez nincs, akkor nincs mire építeni. Tehát Pál apostol leveleiből teljes mértékben egyértelmű, hogy mi az, amiért igazán hálát tudunk adni. És ennek fényében, hogyha egybevetjük a mi életünket, ezt a korszakot a laodiciai üzenettel, amelyben semmi dicséret nincs az Úr Jézus részéről, és amelyben azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag légy, meg fogjuk érteni, hogy a laodiciai hívők többségének, hát éppen pont ez a hit hiányzik. Ez az élő hit, amely szeretet által munkálkodik. Tehát ezt nem véletlenül olvastam föl, és tértem ki erre. De milyen jó, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy védj tőlem, mert én adok. Ez azt jelenti, vegyél tőlem, kérj tőlem, mert én adok neked. Ha kérsz, ha teljes szívvel kéred, ha megnyitod az ajtót, akkor bemegyek. Veled vacsorálok, és te én velem. Csak ismerd el a mezítelenségedet. Most ezek után, a bevezető után, akkor nézzünk egy kicsit, foglalkozzunk azzal, hogy miért lehetne a mai nap hálát adni. Taníts meg, Urunk, számba venni napjainkat, hogy eljussunk a szív bölcsességére, illetve úgy számolni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Kedves testvéreim, hát azt gondolom, hogy senkinek nem kérdés az, hogy mekkora hálával tartozunk az Istennek azért, hogy egész évben és eddig egész életünkben gondunkat viselte. Amióta mi Magyarországra kijöttünk, ez 20 éve, mindenkor, Minden egyes esetben tapasztaltuk az Istennek különleges kegyelmét, szeretetét, gondviselését. Nem azért, mert megérdemeljük, erről szó nincs, hanem azért, mert ő jó, és ő irgalmas. Megoltalmazott veszélyektől titeket is, meggyógyított, esetleg betegségekből felgyógyított. De talán azért is lehet hálát adni, hogyha valakinél egy elhúzódó probléma van, hogy nem rosszabbodott a körülmény, vagy a betegség. Egy munkahelyi vagy családi konfliktus nem mérgesedett el. Miért azért nem kell hálát adni? Az Isten nem munkálta azt? Dehogy nem. Még nincs győzelem teljesen, de már az Isten munkálkodik. Elkezdte ezt a munkálkodást. És amit elkezdett, az be fogja fejezni. Mert az Isten lassan, de biztosan munkálkodik. Érettünk is, hosszan tűr, hogy némelyek el ne vesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Tehát igen, adjunk hálát akkor is, hogyha nem rosszabbodott valamiben a helyzetünk. Az Isten közben növelte a számunkra adott kegyelmet. Hogyha esetleg egy nehéz helyzetben maradtunk, nyomás alatt, nem találtuk a kiutat, az Isten ezt megengedte, abba beleengedett, vagy mi belementünk, és az Isten engedte, hogy beleszaladjunk, akkor adott hozzá lelki erőt, hogy tudjuk azt elviselni. Akkor adjunk ezért is hálát. És bizony lehet, hogy alázatosabbak, megértőbbek, együttérzőbbek fogunk tudni lenni ezek után, hittestvéreink és embertársaink iránt. Amikor egy nehéz kapcsolat, egy nehéz helyzet, vagy betegség, vagy támadás miatt már van egy szempont, testvéreim, amiért úgy érzed, hogy hálát adhatsz. Tehát az egész egy nagy, nehéz csomag, de van egy kicsi része, egy nagyon pici rész, amiért hálát tudsz adni már. Akkor, és ha hálát is adsz szíved mélyéből, akkor elkezdődik a lelkedbe a gyógyulás. Ha már van egy kicsi dolog, amit meg tudsz köszönni az Istennek, elkezdődik a gyógyulás a lelkedbe. És már a teher alól kezdesz kimenni, áthelyeződik az egész Krisztusra, és te meggyógyulsz. Ezért tedd fel a kérdést, bármi is legyen az életedben, ami van, bármilyen nehézség, probléma, van-e valami, amiért mégis hálát adhatsz? És akkor adjál hálát. Ez nem csak a lelki egészségünk megőrzése miatt hasznos, hanem azért is, mert a hálaadás elmélyíti az Istenbe vetett bizalmat. A másik szempont, hogy már, kedves testvéreim, előre adjunk hálát azért a szabadításért, azért a gyógyulásért, azért a segítségért, amit most még sehol nem látunk. Köszönjük meg előre, hogy az Isten meg fogja adni. Én is mástól tanultam ezt, már nehogy azt gondoljátok, hogy én találtam ki. Az unokahúgomtól tanultam, és ő valaki mástól. És kicsit el is csodálkoztam, amikor ezt először hallottam, hogy már előre köszönjem meg az Istennek azt a segítséget, amit akkor fog nyújtani, amikor benne leszek. És adjak hálát, mintha már meg is történt volna a szabadítás. Mert az Istennek minden lehetséges. Ő szeretet. A leginkább tud szeretni. Ő olyan lény, akinek a lényegének a mélységéből fakad ez az irántunk való szeretet, és biztos vagyok benne, hogy cselekedni fog. Azért, mert szeret, és azért is, mert mindenható, ő tud is cselekedni. Ott is lát megoldást, ahol mi nem látunk megoldást. És megkérdezte Jézus a körülötte állóktól, hogy ki az az apa közületek, akinek ha a fia halat kér, akkor kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor skorpiót ad neki? És milyen jó, hogy azért Jézus mégis hozzátette, hogy ti bár gonoszak vagytok, mégis tudtok jót adni gyermekeiteknek. Mennyivel inkább ad a jó atyánk, a mennyei atya jó dolgokat és szent lelket azoknak, akik kérik tőle, mondta Jézus. És kedves testvéreim, szerintem azért is adhatunk hálát, akkor is, ha nehéz ezért hálát adni, hogyha a Jóisten az elmúlt évben olyan helyzeteket engedett meg, testvéri közösségben, bizottságban, családban, munkahelyen, amelyben lelepleződött mások előtt, hogy mennyit érünk. A saját mezítelenségünk, rúdságunk, emberi természetünknek a kiállhatatlansága, a bűneink. Lelepleződött, hogy mi lakozik a szívünkben. Milyen indulatok, tisztátalan vágyak, gondolatok, milyen reakcióink voltak, amikor elengedtük az Úr Jézusnak a kezét, és csak magunkra maradtunk. Ezek szembesítenek testvéreim valódi önmagunkkal, valódi lelki szegénységünkkel és mezítelenségünkkel. És ilyenkor kérdezzük meg magunktól, hogy vajon újjászülettünk-e Szentlélek által? Megtörtént az újjászületés, vagy csak áltatom magam? Beköltözött a szívembe a Szentlélek, vagy nem? Ha pedig igen, erre bizonyosságunk van, hogy igen, megtörtént az újjászületés, akkor mikor engedtük el az Úr Jézusnak a kezét? Hogy ezek meg tudnak történni velünk. Hogy ilyen állapotba kerülünk. Ezek a helyzetek Isten részéről testvéreim kegyelmek, ami megmentésünk érdekében adott kegyelmek. És nem baj az, hogyha a mi önigazultságunk, netán az önhittségünk déli bábja szétpukkan. Jobb most megaláztatni, megszégyenülni, mint örökre elveszni az ítéletkor. Sokkal jobb, legyünk hálások ezért az Istennek. Jobb most megaláztatni, mint örökre elveszni a bűneink miatt. Jobb, hogyha tudom, hogy milyen állapotban vagyok, ha Jóisten megengedte azt a helyzetet, mert akkor kérni tudok, és kérhetek az Úrtól. És ő biztos, hogy adni fog az ő szolgái számára üdvösséget. A törvény arra való, hogy Krisztushoz vezessen, mert szembesít önmagunkkal, és rádöbbenünk arra, hogy elveszettek vagyunk Krisztus nélkül, és oda fogunk menni a mi megváltónkhoz, és ő pedig meg fog menteni minket, mert megígérte, aki hozzám jön, és semmiképpen ki nem vete. Bízhatunk benne. Abba egészen biztos lehetsz, hogy Jézus nem fog visszautasítani. Akármilyen állapotban legyél, hogyha hozzám ész. Én erről meg vagyok győződve. És bizonyára, hogyha megtapasztaljuk így a korlátainkat és mezítelenségüket, amire azt mondtam, hogy ez az Isten kegyelme, akkor egy kicsit megértőbbek leszünk, és együttérzőbbek leszünk hittestvéreinkkel szemben. Egymással szemben. És nem ítélkezők. Nem az újunkkal fogunk mutogatni, hanem segítő kezet nyújtunk neki. Nem azért, hogy eltakarjuk a bűnt, hanem azért, hogy fölemeljük őt. Mert Krisztus is fölemelt minket. Krisztus is megbocsájtott nekünk. Mert akkor tapasztalatból megtanulhattuk azt, hogy mit jelent az, amit Jézus János evangélium a 15. fejezetében mondott, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Most már tudjuk. Nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is. Hogy semmit. Semmire nem jutottunk Krisztus nélkül. Eddig csak elméletbe tudtam, de most a saját kudarcaimból, tapasztalataimból megtanultam a leckét. És bizony, testvéreim, az életben kapott leckék lehet, hogy fájdalmasak, de hatékonyak. Fájdalmasak, de hatékonyak, az Isten tud formálni általuk. Hogy a Krisztus hívő tanítvány mindinkább Krisztushoz hasonlóvá váljon. De mi történik akkor, hogyha a leckéből nem tanulunk? Hát az Isten irántunk való szeretetből kénytelen még súlyosabb próbákat megengedni. Addig, ameddig felébredünk. Mert ha megkeményítem a szívemet, akkor súlyosabb lecke következik a saját megmentésem érdekében. Kedves testvéreim, hogyan lehet hálát adni? Hát úgy tudunk hálát adni, hogyha visszatekintünk az elmúlt évre, az elmúlt életszakaszunkra, és meg kell próbálni Isten kegyelmét kérve levonni a helyes tanulságokat. Mindig hozzáteszem, hogy kérjük az Isten kegyelmét, és úgy vonjuk le a helyes tanulságokat. Mi az, amire az Isten megtanított és elvezetett engem az elmúlt év során? Mi az, amire elvezetett? Van-e ilyen? Mi az, amit megértettem? Mi az, amit megtanultam? Vagy mi az, amit fel tudtam adni, ami gátolta az Istennel való kapcsolatomat? Mi az, amiről le tudtam mondani? Krisztus iránti szeretetből. Nem azért, mert a törvény előírja. Mi az, amiről nem tudtam lemondani? És miért nem? Mikor jön el az az idő, hogy Isten kezébe tudjak letenni mindent? Mire várok még? Vajon kinek kell lépni most? Az Istennek kell cselekedni? Vagy nekem? Nehogy az legyen, hogy mi előre futunk, de az Isten nem akarta. Vagy az Isten kellene cselekedjen, de mi cselekszünk. Vagy fordítva. Az Isten cselekszik, de nem vettük észre. Kedves testvéreim, le tudjuk-e vonni a helyes következtetéseket, ha visszatekintünk az elmúlt esztendőre? Hogyha esetleg csalódás, vagy szomorúság, vagy kiábrándulásba volt részem, és a szívem ennek a hatása alatt van, nem biztos, hogy jó döntéseket fogok tudni hozni. Mindjárt erre kitérek egy-két gondolat erejéig, viszont ha hitbeli tapasztalatokba volt részem, akkor megosztottam-e azt testvéreimmel? Erősítettem-e őket a hitben? Vagy elmulasztottam? Kedves testvéreim, a jó döntések meghozatalához sem a túl nagy lelkesedés, sem a mély ponton levő állapot nem segít. Tehát ez a görbének a legmagasabb és a legalsóbb pontja egyáltalán nem kedvez a jó döntések meghozatalához. Sokkal jobb lenne elrejtőzni Krisztusba a bizalommal, tőle erőt nyerni, lecsendesedni, és egy kicsit kívülről tekinteni az életünkre és a problémáinkra az Isten kegyelméből, és az ő segítségét kérve imádságba. Szükséges ez a józan mérlegelés. De hogyha félelmek, vagy negatív érzelmek befolyása alatt vagyunk, vagy rendetlen kívánságok befolyása alatt vagyunk, akkor tudunk-e józanul mérlegelni? Hát aligha. Az esetleges negatív érzelmek, például a csalódás esetén elhomályosodnak a gondolataink. Jobb olyan lelki állapotba dönteni, amikor bennünk csend és nyugalom van. Amikor nem zavarja meg a döntésünket, nem zavarják meg a rendetlen ragaszkodások vagy a félelmek. A félelemből lehet rossz döntéseket hozni. Ugye beszélgetünk Dietrich Bonhoefferről, hogy menekült ki Amerikába, és utána hogy jött vissza mégis a lelkismerete szavára. Visszament Németországba, és utána elhurcolták. Koncentrációs táborba, és vértanú lett. Tehát lehet félelmek alatt döntéseket hozni, csak nem biztos, hogy bős dolog. És utána, ha az ember mérlegeli, utána rádöbben arra, hogy esetleg nem jól döntöttem. Akkor legyen bennünk annyi alázat, hogy be tudjuk ezt látni. Kérjük az Istentől ehhez a kegyelmet. És a Filippi levélből azért felolvasom ezt a szép verset, hogy mi az az ideális lelkiállapot, amiben érdemes döntéseket hozni, jövőre nézve. Filippi 4:6-7-ben, semmi felül ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tehát az Isten békessége őrzi meg a szívünket és elménket, és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ilyenkor hozzunk döntéseket. Testvéreim, még a kérő imádság is hálaadással történjen. A múltra mindig az Isten kegyelmét kérve pillantsunk vissza. Mit akarok ezzel mondani? Hogy ne csak az elménket használjuk, hogy akkor most leülök, és végig gondolom az elmúlt évet. És egy ilyen ész agy munkát végzek, visszagondolok az emlékezetem segítségével. Ja igen, ez is eszembe jutott. Ez nem elegendő, testvéreim. Kérjük az Isten kegyelmét, úgy pillantsunk vissza az elmúlt esztendőre. És az Isten kegyelmét kérve, és azt elnyerve értékeljük ki azt. És így hozzunk meg döntéseket. És így hozzunk jó elhatározásokat. Tehát ne csak a saját emlékezetünket használjuk. Ne csak az elménk elemző képességét vegyük igénybe, hanem vegyük észre Isten kegyelmét. És adjunk hálát érte. Ragadjuk meg azt, és ebben a Krisztusban vetett bizalomba elrejtőzve reménységgel tekinthetünk az új esztendőre. Tehát lehet, hogy a Szentlélek mást fog neked eszedbe juttatni, mint ami neked eszedbe jutna. Sőt, biztos. Lehet, hogy egy apró mozzanat, ami elkerülte a figyelmedet, az volt egy döntő lépés az Isten részéről. És te hatalmas nagy tettekre gondolsz. De ott valami megmozdult, és valami ott elfordult a te lelkedbe, az Isten felé. Ezért imádkozz, és úgy adj hálát, úgy tekints vissza. Néhány hónapja testvéreim elhatároztam, hogy úgy akarok élni minden nap, hogy az Isten nyomait, az Isten érintését, az Isten tetteit keresem az életemben. Nem csak az életemben, hanem a világban is. A politikai eseményekben, a társadalmi eseményekben, és mindaz, ami zajlik ebben a világban. Szeretném látni az Isten tetteit. Mert a másik oldal az nagyon látszik. És az sokkolja az embereket. De én meg akarom látni azt, hogy most itt az Isten egy féket betett. Fékezi az eseményeket, az orosz-ukrán háborún a front áll. Elfogynak a készletek. Bocsánat, hogy ezt a példát hoztam föl, de bármi más is lehet. És kapotta az emberiség egy kis féket. Azért, hogy az Isten népe szerte az egész világon, a Krisztus hívők el tudjanak készülni Jézus második eljövetelére, és embereket el tudjanak készíteni Jézus második eljövetelére, az Isten igéje és a Szentlélek által. Tehát fürkészem az Isten érintését és tetteit, azt keresem. Fel akarom fedezni az Isten csendes, de biztos munkáját a természetben is, nem csak a politikai eseményekben. És mindezekért áldani akarom az Urat, mint ahogy az ember a csuklójára ráteszi a kezét és kitapintja a pulzusát. Úgy akarom én is kitapintani az Isten nyomait, tetteit a mindennapokban és az életünkben. Rá akarok hangolódni Isten szeretetére. Nem csak azért, hogy mások segítségére legyek, mert nem vagyok kényszeres segítő, hanem azért, mert enélkül nincsen igazi életem. Nélkülem semmit sem tehettek. Mert Krisztus, Jézus, ő maga az élet. A vele való közösségből fakad az igazi élet. Csak hogyha az Isten szeretetéből merítek, akkor van nekem is erőm és reménységem, és csak akkor tudok szeretni. Ezt tanácsolom nektek is. És hogyha az Isten kegyelmével, az ő segítségével vissza tudunk tekinteni, és az Isten kegyelméből hálát tudunk adni, a helyes döntéseket hozni, lehet, hogy csak egy döntés, lehet kettő, három, négy döntés. De lehet, hogy csak egy döntést kell meghozni, de az alapos legyen, az megfontolt legyen, hogy az életünk jó irányba forduljon. Hogyha ezeket megtettük, és hálát adtunk, akkor kérjünk a jó Istentől. Bizalommal kérjünk, mert Jézus megígérte, hogy megadja nekünk. De ne csak magunk számára, ne csak a szeretteink és a gyülekezetünk számára kérjünk, hanem az elesettek, a kitaszítottak számára, és azok számára, azokért is könyörögjünk, akikkel találkozunk, akikért nem könyörög más, feltehetően. Nem véletlenül hozott az Isten minket össze vele, vagy azokkal az emberekkel. Értük, nem imádkozik más. Este foglald imába, ha találkoztál vele aznap, és imádkozz érte, hogy ők is megmentettek legyenek. Imádkozzunk egészségünkért, szükségletek betöltéséért, imádkozzunk az ő egészségükért, szükségleteik betöltéséért, megtérésükért, és testvéreim, tegyünk is valamit ezért. Tegyünk értük, amit megtehetünk az Isten kegyelméből. És természetesen elsősorban imádkozunk itt testvéreinkért, lelki vezetőinkért, azokért, akikre nagyobb felelősség ruháztatott. Péter apostol is írja ezt a presbitertársainak, figyelmezteti őket. Én is rendszeresen imádkozom értetek, vagy próbálok imádkozni. Ti is kérlek, imádkozzatok értünk, szolgálattevőkért, hogy nyissa meg az Úr az ige ajtaját, hogy úgy szóljuk és úgy mutassuk be Krisztus titkát, ahogy szólnunk kell. Imádkozzatok kérlek a Pécsvasason elindult sorozatokért és bibliakörért. Egyrészt sorozat, másrészt bibliakör indult el. Kicsi, apró lépésekben, de a Jóisten utat nyitott. Ezért imádkozzatok, hogy ez a munka folytatódjon Isten lelke által, és az Úr lelke tudja megfordítani a szíveket. Én nem tudom megfordítani, de az Úr lelke meg tudja fordítani. Mit mondott Luther, hogy miért tudott helyt állni? Akkor a hatalmas nyomással szembe, a Wormsi birodalmi gyűlésen és utána? Mert néhány buzgó hívőnek az imádsága vasfalként vette őt körül, és nem tudtak neki ártani. És a reformáció ügye előre ment. Az igazi csata ott dől el, a mennyei előszobában, mennyei csarnokokban, hogyha mi buzgón egymásért imádkozunk. És csak mondok egy példát, hogy a nyugdíjas klubban több mint 25-en voltak. Tudom, hogy jobban örülnétek, hogyha ifjúsági csoportnak tartottam volna, de ha imádkoztok, talán még ifjúsági csoportnak is tarthatunk. 25-en voltak, és hát a Jézus születése témáját kérték, mert karácsony ünnepe közeledett. És amikor az evangéliumok alapján beszéltem nekik Jézus születése történetéről, akkor egy idős férfi fennhangon, de hallhatóan azt mondta, hogy ez mese. Most azért gondold el, folytatni kellett valahogy ezt a témát. Tehát egy kőkemény hitetlenséggel, berögzött emberi gondolkodásokkal és megkötözöttségekkel szemben kell nekünk az evangélium igazságát és világosságát képviselni szeliden és szeretettel. Úgyhogy kérlek, ebben a munkában a szolgálattevőket ne hagyjátok magára. És köszönöm a bizottságnak és azoknak a testvéreknek a hozzáállását, akik ebben a munkában segítettek. Az Úr áldja meg őket, áldjon meg titeket. Taníts meg, Uram, úgy számlálni napjainkat, hogy eljussunk a szív bölcsességére. Utolsó gondolatként, mit jelent számba venni napjainkat, hogy eljussunk a szív bölcsességére? Hát vegyük számba azt, hogy jól használtuk-e fel a rendelkezésünkre álló időt. Tudjátok, hogy az idő az egy talentum, az egy érték. Mindenki kapott valamennyi életidőt az Istentől. És a leginkább ezt fogják rajtunk számon kérni. De ne azért tegyük meg, mert ezt számon kérik rajtunk, hanem a Krisztus iránti szeretetből tegyük a jót, bízunk az Istenben. Ez legyen a mi igazi motivációnk, ezért adjunk hálát. És így Istenbe vetett bizalommal tekintsünk az előttünk álló 2024-es esztendőre. Hisszük, hogy az ő kegyelméből növekedhetünk. Mi is a hitben, a reményben és a krisztusi szeretetben, valamint az Isten igéje iránti engedelmességben. Ha ezekben, testvéreim, növekedni fogunk, akkor ezek által minden kegyelemben, isteni gazdagságban, áldásban részesedni fogunk. Pál apostol azt mondta, hogy hálát ad azokon a helyeken, ahol a krisztusi hit és a szeretet fölragyogott, és meggyökerezett. Utána jönnek a kegyelmi ajándékok az Isten részéről. Kedves testvéreim, erősödjünk meg ebben, és adjunk hálát minden jó téteményéért, az Istennek minden jó téteményéért a mai napon. Amen.